Legutóbb az első parancson elmélkedtünk, hogy Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj. Az első parancsnak a lényeges üzenete az volt, mint láttuk, hogy az embernek föl kell ismernie a hitben az egy igaz Istent, és ő benne kell fölfedeznie az embernek létének magyarázatát, okát és célját. Most a második parancs és az összes többi parancs ebből az elsőből következik. A második parancs, amivel ma foglalkozunk, azt mondja, hogy Isten nevét hiába ne vegyük. Tehát ez annyit jelent, hogy ne egy elvi állásfoglalás legyen az életünkben az, hogy hiszünk az egyik az Istenben, hanem vigyük bele a legszellemibb, a leginkább emberhez méltó ténykedésünkbe, a beszédünkbe. Ugyanis a beszéd az embernek kizárólagos tulajdonsága a teremtett világban. Valamiféle információ, közlés más létezőknél is van. A rigó másként füttyög, hogyha macskát lát, másként füttyül, hogyha a párjának udvarol, másként füttyül, hogyha a területét védi, de azért beszélni nem tud. Akármilyen okos, kedves egy kutya, akármennyire, úgy látjuk sokszor, hogy odaér a beszéd küszöbéig, de soha nem fogja átlépni. Az embernek a sajátsága, kizárólagos értéke a beszéd, hogy az ember önmagát közli a másik személlyel a beszédje által. És a másik beszédjére odafigyelek, mert ő a beszédjével önmagát közli én felém. Tehát a személyeknek a találkozása a beszéd. És amikor beszélünk, akkor ez hihetetlen árnyalt valóságot ad, mert másként hangsúlyozunk szavakat, akkor más lesz az üzenetünk értelme. Vagy közben a szemünk mosolyog, beszédünk közben módosítja és gazdagítja az üzenetünket. Tehát a beszéd az, amivel az ember leginkább meg tudja valósítani emberi önmagát. Az önfeltárásunknak és a személyekkel való kapcsolatainknak a kizárólagos, talán legfontosabb eszköze. Hogy a beszéd mennyire fontos úgy általában, azt kell mondanunk, hogy már az Ószövetségi Szentírás is ilyen fontos gondolatot mondott a Példabeszédek könyvében, hogy a nyelv több áldozatot szed, mint a kard. Tehát igenis az ember a beszédével, a szavával is tud ártani, amikor cselekedettel nem csinálunk rosszat a másiknak, de a beszédünkkel mégis romboljuk vagy tönkretesszük a másik személyiségét. Vagy gondolhatunk Jézusnak arra a csodálatos mondatára, hogy a szív bőségéből beszél a száj, hogy a beszéd az mindig a szívben levő minőséget hozza felszínre. És nem mondhatja senki, akinek útszéli durva a beszéde, hogy az ő szíve az valami csodálatos rendezettségben van, mert a szív bőségéből beszél a száj, és ha azt tapasztaljuk, hogy a beszédünknek a színvonala romlik, akkor igenis az a keresztény feladatunk, hogy a szívünkben egy nagyobb minőséget kialakítsunk, mert majd ez fog megjelenni a szavainkban és a beszédünkben. Na most ezen az általános igazságon belül, hogy a második parancs azt mondja, hogy vigyük bele a legemberibb ténykedésünkbe az, hogy mi Istent fölismertük, hogy mi őhozzá tartozunk, őt imádjuk. Ezen belül érdemes magát a második parancsot szemügyre vennünk, mert ugye szó szerint így van az Ószövetségben, hogy ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Tehát itt a névnek a fontosságára kell a figyelmünket most irányítanunk. A bibliai gondolkodásban a név az a személy lényegének a megtalálása, kifejezése. Hogyha valakinek tudom a nevét, akkor a bibliai ember azt mondja, hogy már lényegében tudom, hogy ki az a másik, már nem idegen. Alapjába véve már ismerem őt, mert a nevét ismerem. És ha így nézzük a teremtés történeti beszámolót, akkor látnunk kell, hogy Ádámnak és Évának Isten adja a nevet. De minden más teremtménynek az ember adja a nevet. Hogy Ádám annyit jelent a héber eredetiben, hogy földből való. És ez kifejezi az embernek a lét lényegét, hogy a testünkkel a kozmoszhoz tartozunk, de a lelkünk által teljesen ki is emelkedünk a kozmoszból. vagy Évának a neve annyit jelent, hogy az élők anyja, kifejezi a nőnek a lét lényegét, az élet hordozását és az élet továbbadását. És azt is látjuk bibliai ismeretünkben, hogy amikor Isten megváltoztatja valakinek a nevét, akkor egy új lényeget ad az illetőnek, hogy Ábrahám lesz a neve Ábrámnak, és Ábrahám annyit jelent, hogy atya miatt előkelő, hogy ő ezt a programot kell, hogy a jövőben beteljesítse, hogy az atya, az isteni atya miatt emelkedik ő ki az emberiségből. Vagy amikor Jézus azt mondja Simon János fiának, hogy mostantól fogva Péter a neved, azaz kőszikla. Jézus a névadással egy életprogramot ad neki, hogy mostantól az a feladatod, hogy a hitnek a kősziklája legyél, és ezt beteljesítsed életed minden vonatkozásában. Hogy a nevünkkel mennyire összenövünk és azonosulunk, az személyes példát hagy mondjak. Amikor gyerek voltam, emlékszem sokszor a társaim, nem sokszor, de előfordult, hogy viccelődtek a nevemmel, vagy gúnyolódtak vele, hogy Zoltán Zoltán, nem Fázoltán, vagy Zoltán Zoltán, Pofázoltán. Emlékszem, hogy ez nem a nevemnek fájt, hanem ez nekem fájt. A nevünkkel teljesen azonosulunk, hogyha valaki tömegben megy az utcán, és egyszer csak valaki elkiáltja a nevünket, nincs ember, aki spontán meg ne fordulna, meg ne állna. A nevünkkel azonosulunk. Na most térjünk rá a lényegre. Isten nevét hiába nevedd. Istennek a nevét a beszédünk által is tiszteletben kell tartanunk, tisztelettel kell körülvennünk. Mert Istennek a neve is konkrét jelentésű a Szentírásban. Ugye legelőször Mózesnek jelenti ki magát Isten, amikor Mózes a csipkebokornál kérdezi, hogy ki vagy te, Uram, és akkor elhangzik az első bemutatkozás, hogy én vagyok Jahve. Én vagyok az, aki van, akiben nincs múlt, jelen, jövő, aki állandóan a jelen állapotában van. Én vagyok az abszolút lét, ennyit jelent ez a kifejezés. Én vagyok a tökéletes lét. Azután megy előre a kinyilatkoztatás néhány évszázad múlva, megjövendöli a próféta, hogy majd Istennek új neve lesz. Az lesz a neve, hogy Emmanuel. Annyit jelent, hogy velünk az Isten, hogy az eljövendő messiásnak ez lesz a lét lényege, hogy ő általa teljesen bele gyökerezik az életünkbe az Isten, kitéphetetlenül össze tudunk majd általa tartozni az Istennel. És ugye ez beteljesedik a legtökéletesebb isteni elnevezésben, amit Jézustól tanultunk meg. Aki azt mondja, hogy Istennek a legteljesebb nevét elárulom nektek, amikor hozzászóltok, mondjátok azt, hogy Abba, mondjátok azt, hogy Atyánk, egy mennyei apuka. Ez Istennek a lét lényege, aki az egész létezésével az embert szereti, az embert akarja fölemelni, az embert akarja önmagával egyesíteni, üdvözíteni. És ha már itt a névnél tartunk, ugye az utolsó ebben a sorban, Jézusnak a neve is szó szerint annyit jelent a héber nyelvben, hogy Jesuah, tehát, hogy Isten megszabadít. Jézusnak a neve tartalmazza Jézusnak a lényegét, hogy ő benne Isten megszabadítja az embert a bűntől, ő benne Isten újjá teremti az embert, egy magasabb rendű létet ajándékoz neki, a saját életében részesíti a teremtményt. Na most, hogyha Isten nevét nem szabad hiába vennünk, akkor ezek szerint ugye azt kell mondanunk, hogy soha nem szabad saját kicsinyes céljainkra felhasználnunk az ő nevét, hanem a beszédünkben, amikor kimondjuk az ő nevét, akkor jelenjen meg az odaadás, a hűség, jelenjen meg a tisztelet. És két sajátos területe van ennek a második parancsnak, amely területeken még jobban látjuk az Isten nevének a tisztelettel kimondását, illetve ennek a hiányát. Az egyik terület az eskünek az ügye, mondhatjuk úgy, hogy az eskünek a probléma világa. Amikor az ember ugye esküszik, akkor Isten tekintélyére hivatkozik az ember, mert nyomatékosítani akarja, hogy én most igazat mondok. Én most a legőszintébben valami fontos igazat mondok, vagy ígérek, vagy állítok. Érdekes, hogy az Ószövetségi Szentírás beszámol arról, hogy Isten önmagára is esküszik. Amikor valami nagyon nagy ígéretet mond Isten, akkor megesküszik. Így van a Teremtés könyvében, hogy önmagamra esküszöm, mondja az Úr Ábrahámnak, hogy mivel ezt megtetted, hogy egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél, megáldalak és megsokasítom ivadékodat, és a te utódodban nyer áldást a föld minden népe. Tehát Isten, amikor nagyon-nagyon nagyot akar ígérni az embernek, akkor a bibliai gondolkodásmód azt mondja, hogy nem tud nagyobbat mondani, mint az esküt, mert ebben benne van teljes elkötelezettsége, teljes tekintélye. Na most ugye Mózes azt parancsolja, hogy nem szabad hamisan esküdnünk, és hogy amikor esküszünk, akkor mindig Isten nevére szabad csak esküt mondanunk. Igen ám, de a későbbi időkben nagyon népszerű lett az eskü. Az emberek szívesen hivatkoztak Isten tekintélyére, amikor nagyon fontos dolgot akartak mondani egymásnak vagy a közösségnek. Úgyhogy már a bölcsességi irodalomban ilyen figyelmeztetéseket olvashatunk, hogy ne szokja meg a szád az esküvést, mert sok botlás következik ezáltal. Ne vedd szádba Isten nevét szüntelen, és a nagybetű szentnek a nevét ne keverd a beszédedbe. Tehát legyünk visszafogottabbak, kevesebbszer hivatkozzunk Istenre az esküvés által. Na és ugye jön az óriási fordulat Jézus tanításában. Jézus azt mondja, hogy hallottátok a régieknek szóló parancsot, ne esküdjél hamisan. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek se az égre, se a földre, legyen a beszédetek igen, igen, nem, nem, ami ennél több, az a gonosztól való. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem szabad esküdnünk. A szava hihetőségünket nem Isten tekintélyére kell alapoznunk, hanem az igaz mondásunkra, az igaz mondásunkban való hűségünkre. Igen ám, de Jézus életében is elérkezik egy döntő pillanat, amikor nem tud kitérni az eskü elől, amikor a főtanács ítéletet mond a perében, akkor a főpap oda megy hozzá, és azt mondja, megesketlek téged az élő Istenre, mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus az élő Isten fia. Sarokba szorítják Jézust, nem tudja azt mondani, hogy hát kedves főpap, én az eskü ellen vagyok, én mindig azt mondtam, azt tanítottam, hogy nem szabad esküdözni. Sarokba szorul, esküdj meg, mondja neki a főpap, és Jézus azt mondja neki, hogy te mondtad. Megesküszik arra, hogy ő az élő Isten fia, ő a Krisztus, ő a fölkent, ő a megváltó. Ez az a jézusi magatartás, ami azután az egyház életébe átplantálódott. Azt tanítjuk tehát, hogy nem szabad fölöslegesen Istenre hivatkoznunk, legyünk igazmondók, legyünk becsületesek a szóhasználatunkban, és ne azért akarjuk, hogy higgyék nekünk, hogy mi a mi mondani valónk, vagy mi a mi állításunk, mert esküszünk, hanem azért higgyék el nekünk mindezt, mert ismernek minket, hogy az igaz mondás állapotában élünk. De az életnek vannak ilyen sajátos nagy pillanatai, mint Jézus életében is volt egy ilyen pillanat. Ilyen sajátos nagy pillanata az ember életének gyakorlatilag három van. Az egyik a házasságkötés esküvel, ígérem, hogy soha nem hagyom el. A másik a papszentelés esküvel, ígérem, hogy Krisztust és az ő egyházát fogom működésemben képviselni. És a szerzetesi eskü. Esküvel ígérem azt, hogy az egész jövőmet ebben a sajátos szerzetesi állapotban Isten és az ember szolgálatára szentelem. Ez az a három vallásos eskü, amikor az ember kimondhatja az esküt, tehát Isten tekintélyére hivatkozhat, hogy ő az igazat mondja, legteljesebb módon azonosul ezzel az ígérettel, és az egész jövőjét meg fogja határozni ez a kimondott eskü. Ez a mi földi életünknek az a telített ideje, az a kairosza, idők teljessége a mi életünkben, amikor elkötelezzük az egész jövőnket egy bizonyos közösség, vagy egy bizonyos embernek a szeretetére és a szolgálatára. A szekularizált világban is valamilyen módon azért az eskü megmaradt. államelnök ugye leteszi az esküt, a miniszterek, a polgármesterek, az orvosok, a tűzoltók, akik azt ígérik ezzel, hogy esküsznek, hogy az a szerep, amit vállalniuk kell, ahhoz hűségesek fognak maradni. És ennek ugye jogi, meg etikai következménye is van, hogy egy polgármester nem a közjó szolgálatára teszi az életét, hanem ilyen-olyan magán célokra használja ezt a hatalmat, akkor megbüntetik érte. De vallásos értelemben, tehát kultikus értelemben csak ezt a bizonyos három esküt használjuk az egyházban, amit láttunk, a házasságit, a papszentelését és a szerzetesi örökfogadalom esküjét. Az a feltétele az eskünek, hogy erkölcsileg igaz legyen, és hogy aki kimondja, az megfontoltan ne egy futó gondolatát közölje, hanem valóban ott legyen az ígérete mögött, egész elhatározása, egész elkötelezettsége, egész önfeláldozása. A másik problémakör Isten nevének hiába vételével kapcsolatban pedig a káromkodás, a káromlás. Ennek az a lényege, hogy ha valaki káromolja Istent, akkor minden egyes olyan dologért, ami nem az ő szája íze szerint alakult, minden dologért Istent vonja felelősségre. Miért engedted ezt meg? Miért csináltad ezt így? A káromkodó ember Istent káromolja azért, mert úgy gondolja, hogy az, ami vele bekövetkezett, az Isten kifejezett akaratának a gyümölcse. Holott nagyon gyakran a saját gyarlóságainknak, vagy más ember bűnének a gyümölcse az a rossz dolog, ami adott esetben bekövetkezik. Természetesen ezt a fajta káromkodást súlyos bűnnek tartjuk, mert aki káromkodik ilyen értelemben, hogy Istent vonja felelősségre, annak nyilvánvalóan nincs igaza. Az nem helyesen látja, nem jól értelmezi a valóságot. De a káromkodásnak van egy közgondolkodásban és közbeszédben megjelenő második válfaja, ez pedig amikor igazából nem is Isten káromlásról van szó, hanem útszéli mosdatlan beszédről. És érdemes újra magunk elé állítanunk azt, hogy egy keresztény embernek nem csak a cselekedeteiben, a tetteiben kell megpróbálnia különbözni a pogányok cselekedeteitől, hanem a beszédében is. És nem szabad bele nyugodnunk abba, hogy akár a hitetlen, akár a nem vallásos, akár a vallásokat nem gyakorló, útszéli szavakat használó embereknek a beszédmódja átragadjon mi ránk. Nem szabad beleegyeznünk ebbe, ez ellen küzdenünk kell, hogy a beszédünkben is, amikor Istent emlegetjük, akkor mindig a higgadtság, a ráhagyatkozás és a hűség jelenjen meg. Még azt is ide lehet hozni, hogy az úgynevezett tréfásnak szánt kifejezések, mint hogy jaj Istenkém, meg hogy Jesszusom, ezek nyilvánvalóan nem bűnök, vagy nem súlyos bűnök, de azért valami tiszteletlenségből fakadnak, és nyilvánvalóan sértik ezt a második parancsot, hogy ne vegyük hiába Istennek a nevét. Az eskü és a káromlás, káromkodás, ez az a két problémakör, amelyben meg tud jelenni, vagy nem tud megjelenni az Isten nevének tisztelettel emlegetése, vagy fordított látószögben Isten nevének hiába való vétele. Abból indultunk ki, hogy a beszédünk a legnemesebb, legemberibb tulajdonságunk, kizárólag az embernek adatott meg a beszéd, hogy az ön közlésével, a másik személlyel való kapcsolatában a beszéd által az igazságot és a szeretetet, a rendezett viszonyokat tudjuk szolgálni. Érdemes befejezésül arra gondolnunk, hogy ezek szerint az Istenről való beszédünket is, és általában a beszédünket is meg kell tisztítanunk, mert Jézusnak van egy fontos, kicsit fenyegető kifejezése, vagy mondata, Máté 12.36, minden felesleges szóról számot kell az embernek adnia. A második parancs tehát azt tartalmazta, hogy amit az első parancsban fölismertünk, az egy igaz Istent, akit fölismertünk, ez a létfüggés tudatunk ne egy elvi állásfoglalás legyen, hogy hiszünk az egy igaz Istenben, hanem vigyük bele ezt a beszédünkbe, a kommunikációnkba, az emberekkel való beszélgetéseinkbe is, meg az Istennel való személyes, imádságos kommunikációnkba is. És a következő alkalommal majd a harmadik parancsról fogunk gondolkodni, amely pont ezt a gondolatot fogja tovább folytatni, hogy az Isten hitünk az ne egy elvi állásfoglalás legyen, hanem vigyük bele az időtöltésünkbe. Vigyük bele abba, hogy minden hetedik napot az ő dicséretére, a vele való még személyesebb viszony kialakítására szentelünk. Tehát legközelebb az Úr napjának a megszenteléséről lesz szó.